Ismét köszöntöm Önöket és azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorba. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert. A tálaló második részében a többi között a méz felhasználásáról, gyógyító szerepéről, vásárlásáról és tárolásáról lesz szó.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A természetes méz semmilyen hozzáadott anyagot nem tartalmaz. Abban csak a méhek által feldolgozott, a természetben képződött nektárból származó cukrok, aminósavak, vitaminok vannak. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy zárszalagos rendszerrel tájékoztatja a tudatosan vásárló mézfogyasztókat arról, hogy az üzletekben kapható mézek közül melyek számítanak biztosan természetesnek és magyar eredetűnek. Bros Pétertől, az OMME elnökétől először azt kérdeztem, hogy hol vásároljunk mézet.
Tulajdonképpen erre, mint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének szívem szerint azt kellene válaszolni, hogy bárhol Magyarországon, hogyha mézet vesz, az jó méz, de mint méhész, hagy mondjam azt, hogy ő igyekezzenek termelőnél venni a mézet. A méz az több, mint egy élelmiszer, a méz gyógyszer, és a méz bizalmi termék. Éppen ezért nagyon fontos kialakítani a termelővel, a fogyasztónak a kapcsolatot, hogy megismerje, tudja, hogy kitől veszi, bármi kérdése felmerül a mézzel, a méz termelésével, a méhekkel kapcsolatban, tudjon kitől választ kapni.
Azt mondta, hogy egészséges termék a méz, mikor együk, mire használjuk, tényleg milyen megelőző szerepe lehet?
Nagyon jó a kérdés, a megelőző szó a lényeg. Mézet nem csak akkor kell enni, mikor betegek vagyunk. Nagyon sokan a piacra is már úgy mennek mézet venni, hogy alig tud beszélni is, hiszen már úgy köhög, úgy fáj a torka, de az a legjobb, hogyha folyamatosan fogyasztjuk a mézet, gyermekeinket rászoktatjuk a mézre, nem véletlen a fejlett országokban például, hogy minden reggelinél ott van a méz, Magyarországon ez sajnos még nem bevett szokás, hogyha elmegyünk akár egy hazai panzió, a vendéglátó egységbe, még ismeretlen ott, hogy a mézet az ember elé tegyék. Külföldön ez már minden panzióban megtalálható a méz. A méz folyamatosan fejti ki jótékony hatását, minden nap egy evőkanállal fogyasszunk belőle, napestig lehetne felsorolni a hatását. Elég legyen annyit mondanunk, egy konkrét példával igazolni, hogy a méz mire képes. Dévára Bőte Csaba árváinak mi 4 éve hordunk mézet, a magyar méhészek több tonna mézet adományoznak, és Bőte Csaba mondta, hogy amióta folyamatosan eszik a mézet a gyerekek, a házi orvos kimutatása alapján 60%-kal csökkent a megbetegedések száma. Azt hiszem ez önmagáért beszél.
Mi a helyzet azokkal, akik csak teába használnak mézet? Ugyan használják, mikor tegyék bele?
Nagyon fontos elmondani azt, hogy a mézet, és mint minden hasznos dolgot, forró dolgokba nem szabad beletenni, azért, mert akkor elveszti éppen azt a jótékony hatását, amiért vesszük. Tehát mikor megfőztük a teát, hagyjuk kihűlni, hagyjuk, hogy langyos legyen, és utána kell belekeverni a mézet. Egyébként a méz feloldódik, ugyanaz a gyógyhatása megmarad, mintha kanállal megennénk.
Ki az, akinek nem ajánlott a mézfogyasztás? Van-e ilyen kör? Aki ne fogyasszon, aki esetleg allergiás valamilyen összetevőjére?
Tulajdonképpen a méz 80%-a cukrot tartalmaz, egyszerű cukrokat. Ennek az a lényege, hogy nem kell lebontania a szervezetünknek, úgy, mint például a kristálycukrot, hanem már a méhek elvégezték szervezetünk helyett ezt a nehéz feladatot. Az egyszerű cukrok már a nyelőcsőben elkezdenek feloldódni. Tulajdonképpen a mézben még találhatóak a növények virágpora is, ezért a virágporra kimondottan allergiás személyeknél esetleg kevesebb, vagy esetleg nem ajánlott a méz fogyasztása.
Azt említette, hogy uniós átlaghoz képest mi nagyon kevés mézet fogyasztunk. Az egyesület, vagy bárki, aki tényleg ebben a méhészeti ágazatban szerepet vállal, tud-e ezen javítani, tud-e ezen segíteni, vannak erre eszközei, forrásai, lehetőségei?
Próbálunk segíteni, de ez egy nagyon hosszú folyamat. Az, hogy a folyamat elkezdődött, az bizonyítja, hogy 15-20 évvel ezelőtt a statisztikák még mindössze 20 dekagrammos fejenkénti mézfogyasztást mutattak. Ez folyamatosan emelkedik. 10 éve 30-35 dekát mutatott, majd említettem, hogy már 50 dekát eléri a fejenkénti fogyasztást. Tudni cikkel, hogy még óriásiak a tartalékok, például Görögországban 1,5 kg mézet esznek meg egy évben az emberek, Németországban 1,3 kg-ot. Nagyon fontos azon dolgozni mindnyájunknak, hiszen ez közérdek, hogy a méz bekerüljön a mindennapokba, hiszen, mint említettem, nemzetgazdaságilag is nagyon fontos, hogy egészséges nemzet legyünk, és ennek egyik kicsiny része lenne, hogyha az emberek naponta fogyasztanák a mézet.
Amit veszünk mondjuk termelőtől mézet, az egyben bioméz is, vagy ezt válasszuk ettől külön?
Ez egy érdekes kérdés, ez a bioméz, nem bioméz. Tulajdonképpen minden méz bioméz, de azért nem lehet minden mézre elmondani, hogy bioméz, mert nincs meg az az igazolás a mézekről, ami igazolja, hogy az adott méz bioméz. Tulajdonképpen a mi zárszalagos rendszerünknél is elmondtam, hogy önkéntesen csatlakozhatnak ehhez méhészek, és ha valaki önkéntesen csatlakozik egy szigorú élelmiszerbiztonsági háttérre rendelkező termeletetési rendszerhez, az már önmaga egy nagy szó, hogy vállal valamit. A bio méhészkedés is hasonló, akár minden magyarországi méhész aláírhatná azt a papírt, hogy biomézet termel, de sok nem. Ma a törvény szerint azok állítanak elő biomézet, akik aláírják a bioméhészkedéssel kapcsolatos szigorú előírásokat, de még egyszer, minden magyarországi méz tulajdonképpen bioméz.
Van-e arra különleges szabály, hogy hogyan tároljuk otthon a mézet, amit megveszünk?
Nincsen különleges szabály, amit tudni kell, a túl hideg és a túl meleg, azaz a szélsőséges hőmérséklet nem tesz jót a méznek, de egyébként ilyen 10 és 20 fok körüli hőmérséklet teljesen mindegy, hogy melyiken tároljuk. A másik fontos dolog viszont, hogy zárt edénybe tároljuk, a méz higroszkópos, ami annyit jelent, hogy a levegőből nedvességet von be, azaz, hogyha nem tesszük vissza a tárolóedény fedelét, akkor esetleg a felső réteg meghigulhat. Nagyon fontos, hogy nyilván csak olyan edénybe tároljuk a mézet, ami élelmiszeriparban elfogadott, az az élelmiszerek tárolására alkalmas. Nagyon fontos tudnivaló még, hogy a méz a tárolás során egy alakváltozáson megy keresztül. Ez teljesen természetes dolog, hogy idővel a méz beikrásodik, vagy csúnya szóval becukrosodik. Ez egy bonyolult kémiai folyamat. Erről azt kell tudni, hogy az akácméz a mézek közül az, amelyik a legkésőbb ikrásodik be, a vegyes virágméz, a repceméz pedig az, amelyik a legkorábban, de ez egy megfordítható folyamat, azaz hő hatására, ez a hő hatás annyit jelent, hogy elég, hogyha a radiátorra télen rátesszük, visszaalakul folyékonnyá a méz.
Ja, nem volt egyszerű és könnyű év 2009, a gazdasági válság miatt sem, meg az időjárás is sok mindent befolyásolt. Mit lehet tervezni 2010-re? Van egy alap, amit úgy az ember fölállít ilyenkor magának, hogy mit lenne jó elérni?
2010-ről még nehéz bármit mondani, annyit tudunk, hogy ennyi csapadék, mint ami most esett, nagyon rég történt meg, és ez nagyon jó nekünk méhészeknek, hiszen ilyenkor ebben az időben alapozzák meg a fásszárú mézelő növények, mint az akác, a hárs, azt, hogy majd virágzás idején bőségesen ellássa a méheket nektárral. Sajnos esett hó, de hamar elolvadt mindig, így a vetéseket, a repce vetéseket kellemetlenül éri a hótakaró nélküli nagy hideg, mivel első áruméhezet termelő nagyon fontos növényünk a repce, így kicsit agódunk a repce állapota miatt. A méhcsaládok jó egészségben telelnek, tudtak úgynevezett tisztuló repülést is elvégezni karácsony táján. Ez azt jelenti, hogy a kaptárba zárt hetek után ki tudtak repülni és ürítkezni tudtak, ami méh egészségügyi szempontból nagyon hasznos. Mézárak tekintetében nagy a várakozás, hiszen nagyon sok termelőnél még a 2009 évi akácméztermés ott van. Ennek az az oka, hogy 2008-ban a nyári mézfelvásárlás után 50%-os mézár emelkedés történt évvégére. Sok méhész erre alapozva 2009 nyarán nem adta el az akácmézét, és tudva azt, hogy az akácon kívül nem termett mézünk, várták a mézár emelkedést, de több ok miatt ez nem történt be. Egy relatív magas áron folyik a felvásárlás, vásárlás, de nem mozdul el felfelé onnan a mézár. Ennek több oka van. Az egyik, hogy exportágazat lévén nekünk nagyon fontos a forint árfolyama, és mivel jelenleg a forint folyamatosan erős, ezért a méhészeket ez kedvezőtlenül érinti. Ezen kívül a mézpiacon egy érdekes folyamat zajlik jelenleg. A világ mézpiacán kétféle, két áru méz jelent meg a piacon. Az egyik egy magas árszínvonalú méz, ebbe tartozik a magyar méz, a másik pedig egy alacsony árszínvonalú méz, ebbe tartoznak az eredet, illetve minőséghamisított mézek. Kína, Ázsia újra megjelent. Kína a 2009-ben 10-szer annyi mézet exportált, mint az elmúlt 5 évben például összesen. Tehát az, hogy a jó mézeket vajon el tudjuk-e adni magas áron, ezt is az idei évben fog kiderülni.
Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A műsor végén elérhetőségeink: levélcímünk 1033 Budapest Polgár utca 8-10, korábbi adásainkat meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportálján a www.inforadio.hu címen. E-mail címünk tálalókukac@inforadio.hu. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is, Pozsán Róbertet hallották.